Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 5 óra 11 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ha már órát mondtam, akkor gondolom, hogy rájöttek arra, hogy élőben vagyunk, és jeles vendéget köszönhetek itt mellettem a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek az elnöke személyében. Köszönöm, hogy befáradt, és engedje meg, hogy melegen üdvözöljem itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát még egyszer hangsúlyozom, hogy élőben vagyunk. Kedves hallgatóink, sérelmezték azt a hét folyamán, amikor Szász Attila, szerkesztőségünk vezetője, ismertette az új műsorrácsot, ha jól emlékszem, szerda reggel a Jó reggelt című műsorban, hogy miért nem vagyunk élőben, és a magas beosztású vendégekhez miért nem lehet kérdéseket intézni. Itt az alkalom. Tehát telefonszámunk a 0265 2220 22-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számra várunk, és elektronikus posta címünk is él, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro, természetesen, hogy írásjelek nélkül és egybe írva. Most tisztelt Vince Lóránt, bő másfél hét alatt másodjára jött haza, ha szabad így fogalmaznom, Marosvásárhelyre. Ugyanis a múlt szerdán, egészen pontosan augusztus 28-án a Teleki Téka udvarán egy kerekasztal beszélgetés zajlott le az európai kisebbségvédelmi helyzetről, amelyen Bíró Zsolt parlamenti képviselővel együtt merítették ki ezt a fogalmat, Pataki István a Krónika főmunkatársa moderálásával. Érdekes kijelentései voltak. Többek között azt emelném ki így bevezetőként, hogy az európaivá sikerült tenni a kisebbségvédelmi ügyet. A kisebbségvédelem nemzetpolitikai kérdés, a magyar külpolitika évtizedek óta próbálta érvényesíteni a magyar közösségek védelmét nemzetközi fórumokon, de a Minority Safe Pack sikerére egyaránt büszkék a magyarok és a többi európai kisebbség is. Most talán induljunk ki abból, hogy miért nemzetpolitikai kérdés a kisebbségvédelem, és ugyebár az új összetételű Európai Parlament, illetve hát az Európai Bizottság leendő vezetőjével lezajlott találkozó során ön azt is hangsúlyozta, hogy az új Európai Bizottsági elnök Ursula von der Leyen nyitott erre a kérdésre. Tehát jelen pillanatban 2019. szeptember 6-án hogyan is állunk ezzel a kérdéssel európai szinten, és milyen esélyek várhatóak a jövőt, illetően nemzetközi, pontosabban európai kisebbségvédelmi kilátások tekintetében?
Azzal indítanék, hogy egy átmeneti időszakban vagyunk Brüsszelben, az európai politikában, hiszen megalakult ugye az Európai Parlament, az új összetételű Európai Parlament. Talán érdemes elmondani róla, hogy kétharmadában új képviselők ülnek a padsorokban. Ez természetesen nem fiatalitást jelent okvetlenül, hiszen vannak idősebb új képviselők is, de mindenképpen én azt gondolom, hogy szemléletben újat jelenthet az, hogy a képviselők nagy része most érkezik ebbe az európai körforgásba, tehát nekik nem volt még dolguk az Európai Parlament döntéshozatali mechanizmusaival, az Európai Bizottsággal, tehát most alakítják ki azokat a témákat, amelyek jobban érdeklik őket, és itt van egy hatalmas lehetőség a számunkra, hogy az új embereket bevezessük az új témákba, és ezek közé tartozik a kisebbségvédelem is, mert én azt gondolom, hogy ha még a kezdetekkor sikerül néhány és minél több képviselővel beszélgetni, elmondani nekik, hogy amit mi szeretnénk, az európai kisebbségvédelem, az jó a többségeknek, az jó a kisebbségeknek, jó magának Európának, hiszen értékeket véd, az őshonos közösségek nyelveit védi, akkor ebből valamennyien nyerünk, és ha ezeket a képviselőket most megnyerjük, akkor ők támogatókká tudnak válni a következő időszakban, de ugye még Európai Bizottság nincs. November 1-én lép majd hivatalba Ursula von der Leyen kabinetje. Jövő héten tudjuk meg talán azt, hogy kik a biztos jelöltek, és a biztos jelölteket majd meghallgatják a parlamenti szakbizottságok. Mindenképpen várhatóak politikai viták is, annak ellenére, hogy ugye az Európai Bizottság nem egy klasszikus kormány, ahol van egy többség, amely megalakítja ezt a kabinetet, hanem úgymond a politikai spektrumot felülelő valamennyi párt küld biztos jelölteket maguk a nemzeti kormányok, tehát politikailag egy heterogén bizottságról beszélünk, de politikai viták lesznek, hiszen ilyenkor egyes biztosokat kiszokták pécézni, nagyobb viták várhatóak egyes országok jelöltjei kapcsán, és majd lesz egy döntés, és akkor megszületik az új Európai Bizottság, és majd jönnek ők az új tervekkel, elképzelésekkel, a jogszabály javaslatokkal, és majd jövünk mi is ugye a Minority Safe Pack kezdeményezéssel, hiszen december elején szeretnénk benyújtani ezt a csomagot az Európai Bizottsághoz, tehát már ezzel az új bizottsággal, az új, reméljük, hogy új megközelítésekben fognak a különböző politikákban, amelyek széles körűek, ugye a környezetvédelemtől gazdasági kérdések, euróvezeti ügyek, jogállamiság, mind-mind az új Európai Bizottság homlokterébe tartozik, majd mi is jövünk a mi sajátos témánkkal, de ugye ezek a tartalmi viták alapvetően jövőre lesznek. Amit most látunk az Európai Parlamentben, az például a finn elnökség, eljött a finn elnökség képviselője az Európai Parlamentbe, az Alkotmányügyi Bizottságban volt egy meghallgatása, ahol én azt kérdeztem tőlük, hogy a Schengen csatlakozással hogy állunk. Ugye több év eltelt, anélkül, hogy Románia, Bulgária meg Horvátország csatlakozhatott volna a Schengeni övezethez. Igazából érdemi választ sem kaptunk az elutasításra, hogy ebben várható-e egy új megközelítés, felgyorsul-e a folyamat, illetve felvetettem azt is, hogy a Finnország esetében a kisebbségi kérdés kezelése az egy pozitív eredmény, és hogy az európai soros elnökségként szeretne foglalkozni ezzel a finn elnökség. Ugyanakkor természetesen a kisebbségvédelem témaköre, ez folyamatosan alakult az elmúlt évtizedekben. A kérdés ugye a magyar nemzetpolitikával, a Kárpát-medencei magyar megközelítéssel indult, és akkor kanyarodjak én is vissza ide. Tehát mondhatni a 2010-es évek elejéig a magyar kormányok tulajdonképpen színezettől függetlenül a magyar ügyet próbálták eladni Európában, a nemzetközi porondon, azt mondani, hogy itt méltánytalanság született egy egész nemzettel, a szétdarabolásával, ugye az utódállamokban lévő magyar közösségek jogai nem biztosítottak, illetve eltérő a szintje a kisebbségvédelemnek, és hogy nemzetközi ráhatásra volna szükség, hogy ezek a kérdések megoldódjanak, és nem lehet azt mondani, hogy hatalmas sikerek következtek volna be ezzel a felvetéssel, és ez a szemléletváltás következett be, amióta a Minority Safe Pack kezdeményezés elindult, amióta a FUEN-ben aktívabbak vagyunk, hogy európai keretben beszélünk a magyar kisebbségek védelméről is, és ebben az európai megközelítésben vált lehetségessé az, hogy ma már beszámolhatunk eredményekről. Azt mondhatjuk, hogy igen, van egy nagyon komoly elképzelés, maga a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi törvénycsomag, van egy több mint 1 millió aláírás mögötte, ott vannak a különböző kisebbségi csoportok szerte Európából, vannak a kisebbségi régiók, akik támogatók, több állam és egyre több kormánnyal, parlamenttel találkozunk, tudnak erről az ügyről, támogatói ennek az ügynek, tehát ezzel így többet föl tudtunk göngyölíteni mint a legtöbb, ami talán az lehetett, hogy ugye megszületett a kisebbségi keretegyezmény, a nyelvi kárta az Európa Tanácsban, de az nem magyar eredmény, hanem inkább talán a jugoszláv háborúnak az egyik következménye, hogy valamilyen módon rendezni kellett Európában a kisebbségi kérdést, legalább megindítani erről a vitát. De az, hogy a lisszaboni szerződésbe bekerült egy félmondat, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is védi az Európai Unió, mi azt szeretnénk, hogy ezt az őshonos kisebbségekre is értsük, de tulajdonképpen minden egyéb is belefér. Ennél sokkal többet be szeretett volna vinni a magyar diplomácia annak idején, csak ellenállásba ütközött. Lehet, hogy azért, mert alapvetően magyar kiinduló pont volt, magyar érveket sorakoztatott fel. Ha most jól átváltottuk ezt a megközelítést, akkor az európai kisebbségvédelemnek több támogatója tud lenni, és persze ebből nyernek a magyar közösségek mindenütt a Kárpát-medencében, itt Erdélyben is.
Na most én nem akarok ünneprontú lenni, és ne értsék félre a fogalmazásomat. Tényleg részsikernek lehet nevezni azt, hogy a Minority Safe Pack kezdeményezés kapcsán összegyűlt a szükséges aláírás. Viszont továbbra is, pontosabban most már megjelent az aláírások leadási dátuma, méghozzá idén decemberben szándékoznak ezt az új bizottság elé terjeszteni. De végső soron akkor lesz győzelem e tekintetben, és az őshonos kisebbségek védelmében, hogyha megszületik európai szinten egy kötelező kisebbségvédelmi törvény, amely minden tagállam számára betartandó lesz. Gondolom, hogy ez a végcél.
Természetesen ez a végcél.
És akkor lehet végső sikerről
sőt,
beszélni, nem?
A még ennél messzebb mutató siker az volna, hogyha az Európai Unió kötelezettséget vállalna a kisebbségi jogokért, tehát nem lenne kizárólag tagállami kompetencia ez a kérdéskör, de ehhez természetesen szerződésmódosításra van szükség. Tehát, hogyha a nagy horderejű törvényi értékű döntéseket tartjuk szem előtt, akkor ez volna a maximum. Az, hogy az Európai Bizottság elfogad szabályozásokat az Európai Parlamenttel és az Európai Tanáccsal közösen, az szintén rendkívül fontos eredmény volna már. Én a kérdés kapcsán azt próbáltam elmondani, hogy a megközelítés változott, és maga az, hogy ennyi támogatója lett az ügynek, ez is rendkívül fontos, hiszen néhány éve ugye ez sem volt adott, hogy tudnánk a déltiroliakról napi munkakapcsolatban lennénk velük, vagy a dániai németekkel, vagy más lengyelországi, baltikumbeli kisebbségekkel.
Már is megérkezett az első SMS a témakörben, és külön köszönöm Pista nevű hallgatónknak, hogy ezt a kérdést felvetette, ha bár többször beszéltünk róla, de hát, ha közhelynek is hangzik, ismétlés a tudás anyja. Tehát a kedves hallgató a következőket kérdezi SMS-ben. Mi a helyzet az őshonos kisebbségekkel Európában? Hol? Hogyan élnek? Milyen jogaik vannak? Mi romániai magyarok a rangsorban hol helyezkedünk el? Milyen példát követhetünk-e tekintetben? Kérdi a kedves hallgató.
Igen, valóban itt a műsorban is többször elmondtuk erre a kérdésre a válasz, de jogos a hallgatónak a kérdése, hogy próbáljuk ezt így akkor vázolni, és hát ha minél többen követik ezt a műsort. Hogyha elképzeljük azt, hogy vannak a nagyon jól élő és a nagyon rosszul élő kisebbségek egy ilyen skálán, és azt mondjuk, hogy a legrosszabb helyzetben élő kisebbségek azok, amelyek hát nem is ismer el az az állam, amelyben élnek, tehát így például a franciaországi nyelvi kisebbségeket nem ismeri el az állam, sem az okszitánokat, bretonokat, elzásziakat, és ugyanebben a helyzetben vannak például a Görögországban élő törökök, akik több generációra visszamenőleg, ugye még az Oszmán Birodalom óta élnek Nyugat-Trákiában, őket nem ismeri el a görög állam, tehát akkor talán ez a legrosszabb helyzet. És a másik oldalon a legjobb helyzetben élő közösségek azok, amelyek az adott állami keretben maguk dönthetnek a saját dolgaikról, hogy mire költik a pénzt, hogy milyen oktatási, milyen kulturális intézményeket építenek ki, adott esetben területi autonómiával is rendelkeznek, ugye ahol tömbben, ahol kompakton él az a közösség, vagy van egy személyi elvi autonómia, amely szintén a közösséghez kapcsolódik, de azon a jogon, hogy az illető közösség tagja, így a Finnországban élő svédajkúak bárhol élnek Finnországban, a nyelvi, oktatási, szociális, meg egyéb jogaik azok adottak. Na tehát ők azok, akik a legjobb helyzetben vannak, és ha magunkat kell elhelyeznünk, akkor valahol a skála közepén vagyunk, hiszen az általa mondottakból is látszik az, hogy az egyéni van egy elismerése a kisebbségnek, aztán kezdődnek az egyéni joghoz kapcsolódó keretek, majd folyamatosan kiegészítve ezt a jogkört beszélhetünk majd a közösségi autonómiáról, vagy közösségi jogokról, és ugye nekünk vannak egyéni jogaink, romániai magyar közösségként az oktatáshoz való hozzáférés, az anyanyelvhasználat, az igazságszolgáltatásban, közigazgatásban vannak kulturális intézményeink, de mégis ezek egyénileg azért járnak nekünk, mert magyarul beszélünk, és a magyar közösség elismert Romániában, de tulajdonképpen közösségi jogaink nincsenek, és ez, ami jelen pillanatban elfogadhatatlan is, hogy a román állam erről nem hajlandó párbeszédet folytatni a magyarsággal, tehát akkor középen vagyunk valahol ezen a skálán, hogyha ilyen plasztikusan próbáljuk fölvázolni a helyzetünket.
Hallgató van a vonalban, jelzi Tamándori műszaki munkatársam, úgyhogy engedje meg tisztelt elnök úr, képviselő úr, hogy bekapcsoljuk. Halló!
Jó napot kívánok!
Közép vagyok. Röviden kérem.
Hát nagyon-nagyon röviden, csak annyit, hogy én igazán figyelemmel kísérem mindig ezt a műsort és a magyarság és székelység sorsát, de sokszor pálcát törnek az elrendelt fejle fölött. Én sajnálom őszintén az elrendelt szervezetek, mert mindent megtesz. Mondhatnám azt, hogy tereljük fejjel, és akkor ne ócsároljuk, hanem ismerjük el a munkájukat, hogy tényleg éjjel napát tesznek, és minden reszkírozást elvállalnak, és mindent maguk vállára vállalnak, csak éppen, hogy valahol érvényesüljünk. Ezt szerettem volna megmondani, és köszönöm az RMTS-nek és mindenkinek a hozzáállását a nemzetiségünk és identitásunk megvédésére. Köszönöm szépen!
Köszönjük a véleményét, parancsoljon Önnyel szó.
Köszönjük szépen az elismerést az RMDS nevében. Most, ha egyszerű és akarok lenni, akkor azt mondom, hogy tesszük a dolgunkat, de természetesen ennek a második része az, hogy nehéz körülmények között, hiszen az imént említettem azt, hogy a román állam, a román elit, a román többség, bárhogy tekintünk erre, nem hajlandó párbeszédet folytatni a közösségi jogokról, a jelenlegi jogok kőbevéséséről, egy etnikum közi paktumról, ezért is indul Kelemen Hunor, az RMDS államfő jelöltje, hogy ezeket a kérdéseket fölvesse, hogy erről széles nyilvánosság előtt beszélni lehessen. Egyáltalán a magyar közösség megbecsüléséről szeretne vitát indítani, ezért is a jelszava a kampánynak a respekt. Tehát próbálkozunk, és ugye ez a munka, ami az Európai Parlamentben is zajlik, el lehet képzelni, csupán ezen a héten volt, vagy 10 olyan ülés az Európai Parlamentben, amelyen fontos volt jelen lenni, mert valamilyen módon szabadságjogokhoz, kisebbségi jogokhoz is kapcsolódott az a tematika, amelyet érintett az illető ülés, illetve ne hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy nekünk nem csak a kisebbségi jogokról kell beszélnünk, hanem az általános életkörülményekről, arról, hogy Erdélyt szeretnénk fejleszteni, azt szeretnénk, hogy valamennyien jobban éljünk, és hát ehhez a politikai döntéseken át vezet az út, részt kell venni ezeken a szakpolitikai üléseken, döntéseken. Most látni fogjuk majd, hogy a környezetvédelem egy mennyire kiemelt téma lesz a következő években Európában, és azt gondolom, hogy egyre inkább itthon is, vagy ott van a mezőgazdaság kérdés, ami nagyon-nagyon sok hallgatót illet jogosan, és ott is nagyon nagy viták vannak az Európai Parlamentben, talán erre is kitérhetünk. Tehát számos tennivaló van, és igyekszünk helytállni.
Itt kérek már is elnézést, kedves Iri aláírással küldött SMS írónktól. Ez a téma, amit ön felvetett, egy picivel később kerül majd adásba, de még ma, úgyhogy pici türelmét kérjük. Térjünk vissza a Minority Safe Pack-re, tehát azt tisztázhatjuk, hogy az aláírásokat december elején adják le az Európai Bizottsághoz, viszont másik területen is, amelynek tehát a FUEN elnökeként is, számos európai fővárosban szerveznek találkozókat kormányzati és parlamenti vezetőkkel, hogy támogatásokat megnyerniék, hiszen elsősorban a tagállamokon múlik a kezdeményezésnek a sikere. Milyen tagállamokban, most már mint FUEN elnököt kérdezem, és mennyire fogékonyak a nyugati társadalomban élő, úgymond jólétben élő emberek az ilyen kérdésekre, és visszatérnék Ursula von der Leyennek a Leyennel ezelőtt találkozóra, mert hogy ön kifejtette azt, hogy fogékony ennek a kérdésnek a megoldására, annak ellenére, hogy az elnökasszony, a leendő elnökasszony még nem találkozott soha ilyen jellegű problémákkal.
Igen, valóban ő egy többségi politikus, aki eddig olyan szakterületeken dolgozott, ugye a védelmi minisztere volt Németországnak, szociális és családügyi miniszter, tehát a kisebbségi kérdéskörrel nem érintkezett, ha például belügyminiszter lett volna, akkor igen, mert Németországban a belügyminisztérium hatáskörébe tartozik az őshonos kisebbségek kérdésköre. Tehát ilyen módon természetesen neki nem volt információ, nem volt napi kapcsolata a kisebbségekkel, tehát úgymond nekünk kell bevezetnünk ebbe a témába, tőlünk kap elsőként információkat erről az ügyről, és azt gondolom, hogy ez lehetőséget jelent, hiszen akkor azokat az információkat ismeri meg, amelyeket mi helyezünk majd elé. Ez a helyzet egyébként a többi kormánnyal is, tehát belgiumi vezetőkkel találkoztunk, Hollandiában volt találkozó, Németországban, ugye nagyon sok, Dániában is, Finnországban szintén, most pedig nemrégiben Szlovéniában volt találkozó, előkészületben van Csehországban, Litvániában, Lengyelországban, Spanyolországban, Olaszországban, és akkor így sorolhatnám, hiszen valóban az a cél, hogy maguk az államok érezzék fontosnak azt, hogy az őshonos kisebbségek védelme nem vesz el semmit, sem Európától, sem a többségtől, sem a tagállami szuverenitásból, hiszen egy értéket becsül meg, amely a kisebbségi nyelveket, a kisebbségi kultúrákat jelenti, de hogy eljussunk eddig az ő következtetésükig, addig valóban el kell menni hozzájuk, mindenkivel szóba kell állni, a Madridban is, Varsóban is, vagy éppen Prágában is, és nyitottak, tehát én azt gondolom, hogy a Szlovéniában a házelnök fogadott, és a külügyminiszter, tehát azt jelenti, hogy fontos kérdés, különben nem ültek le volna velünk beszélgetni, vagy Prágában is a miniszterelnök fog fogadni. Természetesen mondta a szerkesztő úr, hogy FUEN elnöki minőségemben, de a két dolgot nem lehet külön választani, sőt hasznos az, hogy európai parlamenti képviselőként vehetek részt ezeken a találkozókon, hiszen eleve azt jelenti, hogy egy olyan ügyet, egy olyan szervezetet képviselek, amelynek van európai parlamenti képviselete is, tehát fontos, és azokban az országokban is, ugye, ahol például nincs számot tevő kisebbség, mert azért Csehországban nincs, de ennek ellenére ebben az ügyben támogatóinká tudnak válni.
És ha már a nyugati civilizációban élő, jólétben élő embereknek a helyzetét vázoltuk, akkor ha jól emlékszem, még valamikor a tavasszal vagy a koranyári időszakban, amikor utoljára beszéltünk még az európai parlamenti választások előtt ebben a műsorban önnel, a Minority Safe Pack aláírás kötelezettségének az összegyűjtéte a sikeres kampányzárás kapcsán, akkor egy nagyon érdekes dolgot helyezett kilátásba, pontosabban hívta fel rá a figyelmemet, hogy sok helyen, tehát amikor kampányoltak a nyugati országokban, ahol nem biztos, hogy a jólét mellett éppen a kisebbségi problémák aggasztják a legjobban az embereket, sok helyen felmerült az, hogy hát ilyen gondok is léteznek Európában, hogy ők eddig erről még soha nem hallottak. Igen. Ilyen tekintetben valami fejlődés, előrelépés jelen pillanatban elkönyvelhető, úgymond európai szinten, a fejlett Európa szintjén.
Jó, hát ez egy olyan téma, amiről beszélni kell ahhoz, hogy többen megismerjék, mint ahogy, hát ahogy a nők elleni erőszak kérdése, vagy számos más társadalmi kérdés. Minél többet beszélnek róla, annál több ember tudomást szerez, de természetesen a többség, hát hogy mondjam, figyelmen kívül hagyja ezt a témát, hiszen nem találkozik vele. Én klasszikusan azt szoktam mondani, hogy ugye Berlinben a többségi német számára nemzet etiségi, etnikai, nyelvi kérdés az az ő török, vagy éppen szurinámi szomszédja, és nem a Flensburgban, a dán-német határvidéken élő dán kisebbség. Viszont éppen ez a nyitottságot is jelentette, hiszen ők meg voltak attól lepődve, hogy ez a kérdés nem oldódott meg. Mert hogy miért volna probléma Németországban a sok-sok millió ember mellett annak a pár ezer kisebbségének az ügyét megoldani, vagy hogyha mondjuk romániai mértéket használunk, arányt használunk, akkor a 20 milliós országban az 5-6%-ot kitevő magyarság helyzetének a megoldása miért kellene problémát jelentsen. Ha ilyen megközelítésben nézzük, akkor az egyszerű polgárnak teljesen igaza van, és a politika szintjén, vagy az elit szintjén van az az elutasítás, amit le kell törni, de ezen dolgozunk.
Mindig nagyon örvendek annak, hogyha a hölgyek kapcsolódnak be ebbe a műsorba, mert a közvélemény, tehát a közszájon forgó vélemény szerint jobbára csak a férfiak egy sör mellett politizálnak. Íme két SMS is érkezett két hölgytől, és Krisztina nevű hallgatónk SMS-ben nagyon érdekes kérdést vett fel. Azt írja a tisztelt hallgató, hogy nincsenek illúzióim. Az őshonos kisebbségek ügye nem lesz fontosabb a következő években sem az Európai Parlamentben. A Minority Safe Pack mellett a Székely Nemzeti Tanács nemzetiségi régiókról szóló európai polgári kezdeményezését milyen kampánnyal és hogyan támogatják, kérdi Krisztina.
Az eszenti európai polgári kezdeményezés erősíti a miénket, a miénk pedig az övéket, tehát nagyon fontos az, hogy két témakörben is, még akkor is, hogyha van átfedés a kettő között, de indul polgári kezdeményezés, tehát a polgárok közvetlenül kérik az Európai Uniót azt, hogy alkosson jogot a régiókban élő kisebbségi közösségek számára, és hát ez az aláírásgyűjtés elkezdődött, és úgy tudom, hogy gőzerővel zajlik. Ugye azt gondolom, hogy május elejéig talán addig van a határidő, addig kell összegyűjteni az 1 millió aláírást, és hát ezen intenzíven kell dolgozni mindenütt Európában is, meg a Kárpát-medencében természetesen, hiszen fontos lehetőséget jelent fölhívni és aláírásokkal alátámasztani ezt az ügyet. Tőle függetlenül a Minority Safe Pack megy egyébként a maga útján, de minél több ilyen kezdeményezés elindul, minél több helyről éri nyomás az Európai Bizottságot, az Európai Uniós intézményeket, hogy erről a kérdésről beszélni kell, nem lehet többé a szőnyeg alá söpörni, annál nagyobb esélye van, hogy végül, ha nem válik a legfontosabb ügyé, de elkezdődik a jogalkotás, ez a fontos. Nagyon sok olyan kérdésben születnek törvények az Európai Unióban, amelyeket mi egyébként nem is tartanánk fontosnak. Viszont megtörténik, mert a nyomás akkora, hogy mindenképpen döntéseket kell hozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha mi kitartóak vagyunk, és az Európai Uniós intézményeket bombázzuk, akkor lesz eredménye a mi munkánknak.
Mennyiben segítik ezt a kampányt, és mennyiben van akár a FUEN, akár az LMDS lecsatlakozva ezen ügy mellé, és megmondom, hogy miért kérdem ezt, mert akkor visszatérnénk a kedves Éri nevű hallgatóknak az SMS-ére. Azt kérdi a tisztelt hallgató, hogy azt a kezdeményezést az aláírás gyűjtési folyamatban miért csak online lehet bekapcsolódni. Sok idős ember van, aki nem netezik, és aláírná ezt a kezdeményezést. Nem tudom, találkoztak-e ezzel a gonddal a Minority Safe Pack aláírás gyűjtése kapcsán is, és mennyiben segítik tehát az SZNT kezdeményezését, hogy az is révbe érjen az aláírás gyűjtés folyamatában.
A Minority Safe kezdeményezés esetében papíron gyűjtöttük az aláírásokat alapvetően Erdélyben, és azokat az adatokat aztán az aláíró megbízásából az online felületre bevezettük, hogy biztos legyen, hogy jó adatok szerepelnek ott, és tudomásom szerint hasonló az elképzelés az SNT kezdeményezése kapcsán is. Az RMDS most az államelnöki kampány indította el, és ez a következő hetekben mindenképpen ez a kiemelt témája a szövetségnek, de következik majd az SNT-s aláírásgyűjtés, a nemzeti régiókról szól aláírásgyűjtés megszervezése is, hiszen az RMDS azt ígérte, hogy 200 ezer aláírást összegyűjtését koordinálni fogja Erdélyben, és ez biztosan így lesz, határidőre megszületik, de mindenképpen papír alapon is alá lehet majd írni, hiszen én sem képzelem el azt, hogy a falvakon az emberek online felületen aláírják ezeket az éveket. Nyugat-Európában szívesebben írják egyébként alá az emberek, de hát ez ugye megszokás kérdése is. Majd eljön itt is az idő, amikor a papírt a banki forgalomban meg mindenhonnan kivonják.
Kedves Iri, annyit ígérhetek én még meg az elhangzottakon kívül, hogy hamarosan Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke is vendége lesz ennek a műsornak, akkor tájékoztatjuk majd önöket, hogy hogyan is áll az aláírási kampány. Ugyanis a közeljövőben sajtótájékoztatót is tart az SNT elnöke a folyamattal kapcsolatosan. Amint konkrét információink lesznek, tájékoztatjuk önöket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 41 perckor a napra kész műsort hallgatják, élőben vagyunk, vendégünk a stúdióban Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek az elnöke, és hogy élőben vagyunk, akkor lehetőség van kérdésekkel fordulni a tisztelt elnök úrhoz, európai parlamenti képviselő úrhoz, már is egy újabb hallgatót köszönhetünk. Haló!
Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlők!
Én is üdvözlöm a szerkesztő urat is, és az elnök urat is, a FUEN elnök urat. Lényegében már több alkalommal volt rá lehetőségem, hogy kövessem, nem is kövessem, hanem tudjam, hogy nagyon sokat dolgozik, ugyanúgy az RMDS Szövetség is, de Vince Lorántú különösebbképpen. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy ezzel a kisebbségi problémával itten, egész Európában vagy rosszindulat, vagy magánérdekek vannak. A Nürnbergi pernek hamarabb vége lett, mióta küzdünk ahhoz, hogy mi nem kolonializálva voltunk, mi nem gyarmatosítva voltunk, mi őshonos nemzetek vagyunk, akik itt ezen a földön születünk, és itt szerettünk volna élni, de mindig szönyeg alá esetik a nagyhatalmak az Európai Unióba, és hallatlaná teszik azt a Fülük mellett elsuhan a mi kérésünk. Amit kértek, aláírásgyűjtés meg volt, sőt, még túl is haladtuk a számot, amit kértek. Minden egyes alkalommal csak odaazzák a dolgot. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük a véleményét, ez az ön véleménye. Parancsoljon tisztelt Vince Lóránt, reagáljon az elhangzottakra, hogy valóban így van.
Nagyon köszönjük a támogatását és az aláírását. Az az igazság, hogy azzal mi gazdálkodunk, tehát az a döntés született, hogy egyelőre nem nyújtjuk be az aláírásokat, amíg nem áll fel az új Európai Bizottság, ezért is mondtuk, hogy mivel november 1-től már Ursula von der Leyen bizottsága föláll, akkor december elején benyújtjuk az aláírásokat, és akkor lesz egy adott helyzet, amiből nekünk a maximumot kell kihoznunk. Én nem gondolom azt, hogy a nagyhatalmak vagy volnának olyan erők, amelyek szánt szándékkal a vesztünket akarják, vagy rosszat akarnak az őshonos kisebbségeknek. Sokkal nagyobb veszélye van annak, hogy nem ismerik fel azt, hogy ez probléma, hogy ezzel valamilyen valami kezdeni kell, mert egész Európának káros az, hogy bizonyos nyelveket már alig beszélik pár tízezren, ugye itt az elzászi német, vagy a fríz nyelv, vagy a szorb nyelv, és van még sok más kisebb nyelv, például Olaszországban is, amelyek veszélyeztetve vannak, tehát hogy ezzel valamit kezdenie kell az Európai Uniónak, hiszen egy közös érték veszhet el, és ehhez olyan intézkedéseket kell hozni, amely a folyamatokat vissza tudja fordítani. Na most a programok azok pénzt jelentenek, olyan alapokat, amelyek révén a nyelvvesztést meg lehet állítani, ahol az oktatásról hangsúlyosan lehet beszélni. Egyébként a kisebbségi nyelvű oktatás lesz a témája az Európai Bizottság által október közepén szervezett konferenciának. Navracsics Tibor biztosnak ez lesz az utolsó nagy konferenciája, egy ilyen oktatási csúcs találkozó, Education Summit a neve, ahova előadónak hívtak, hiszen született egy dokumentum az Európai Bizottságban, amely kimondja azt, hogy bizony problémák vannak az anyanyelvű oktatással, mint számos országban, és inkább közelíteni kellene a jó gyakorlatokat, a jó megoldásokat azokban az országokban, amelyek egyelőre nem hajlandóak eleget áldozni erre a témára. De ez a meggyőző munka ugye lassú, nem mindig látványos, de tenni kell, és én azt gondolom, hogy lassan az eredmények is beérnek. De egy hosszú folyamat, én azt elismerem, hogy nem egyik napról a másikra lesz jó.
Gyakrabban tér haza, úgymond Erdélybe, mint esetleg korábban, és ez nem csak a dupla minősége, politikai minősége kapcsán tapasztalható, hanem ön fiatalemberként egy egészen sajátos helyzetbe került, ugyanis az ön személyének a támogatottsága még az európai parlamenti választási kampányban is nagyon széles körület. Tehát ön végső soron a Székelyföld jelöltjeként jutott be az európai parlamentben, támogatását élvezi a Magyar Polgári Pártnak is, külön egyezmény született arról, hogy az ön személyét támogatják, és hát felvállalta azt, hogy a Csángóföldön élő embereknek az ügyét is nagyobb figyelemmel követi. Ilyen minőségében, és mint korábban említettük a plusz tisztségeit, ez mennyiben jelent nehezebb feladatkört, és mennyiben jelent plusz terhet a gondoknak az orvoslása területén, vagy egyáltalán a képviselete területén európai szinten.
Én köszönöm az elismerést, meg nyilván a támogatás az erdélyi magyar emberektől jött, és az RMDSZ-ben egy csapatban dolgozunk, amely az eredményeket lehetővé teszi, és hát ezen kívül én a magam során is egy csapattal dolgozom, akik segítenek, tehát a FOEM-ben van egy nagyon komoly csapat, és most már feláll a brüsszeli európai parlamenti képviselőiroda, a Marosvásárhelyi is, és így a munka előkészítő szakaszában segítenek a kollégák, így van lehetőségem arra, hogy minél több helyre eljussak. Egyébként a felvidékieket is támogatjuk, hiszen ők nem jutottak be az Európai Parlamentbe. Egyik kollégám Brüsszelben, Mészáros Anikó, egy EP képviselőnek volt a munkatársa, aki felvidéki. Én azt gondolom, hogy ahol lehet, ott be kell mutatni a mi ügyeinket, azokba a közösségekbe, ahova hívnak, el kell menni, és a konkrét segítségnyújtással meg kell próbálkozni. Csángóföldön is így volt az ottani konferencián, de való igaz, hogy sikerült megtalálni az együttműködés formáját a Magyar Polgári Párttal is akár, de kiemelném az egyházainkat, a történelmi egyházaink nagyon fontos ugye itt a visszaszolgáltatás kérdésköre. Örvendek annak, hogy az RMDSZ arra készül, hogy a visszaszolgáltatási törvényt benyújtja a parlamenthez, amelyben majd azok az ingatlanok szerepelnek, amelyel a román állam nem volt hajlandó elszámolni, nem volt hajlandó visszaszolgáltatni. Én látom, hogy ennek lesz egy kisugárzása Európában is, az európai intézményekben is. intenzívebben kell beszélnünk erről a kérdéskörről, és hát ugye az a munka, ami a FOM-ben elkezdődött, azt tette lehetővé, hogy az MPP-vel kialakult az együttműködés, meg nagyon jó együttműködés ígérkezik Székelyföld és Dél-Tirol között például. Ezek már mind szakmai együttműködések is, mert itt a gazda társadalomról van szó, itt a szövetkezeti munkáról, a turizmus lehetőségeiről szól, és ezeket így szép lassan téglánként föl lehet építeni, és én örvendek, hogy ezekben segíteni tudok.
Jobbára azért előfordulnak pessimista vélemények is a kérdéskörrel kapcsolatosan. András nevű hallgatónk is azt írja SMS-ben, hogy pontosan az a baj, hogy úgy kezelnek bennünket, mint gyarmatot, írja András. Valóban van egy ilyen tendencia a nyugati fejlett társadalmak vezetői részéről?
A nyugat-európai társadalmakban egy probléma van, ami valamennyire abból indul ki, hogy ők gyarmattartó országok voltak, és azokból az országokból származó bevándorlókat fogadtak be a társadalmakba. Ez egy olyan társadalmi dinamikát indított el, amely átalakította Nyugat-Európát, a városokat, a közösségeket, és természetesen, hogy azzal foglalkoznak inkább, ami már ott van a küszöbön, vagy már azon belül is, és kevesebb figyelem hárul a néhány ezres vagy néhány százalékot kitevő őshonos kisebbségekkel kapcsolatban. Lehet, hogy a kérdés arra is utal, hogy Nyugat-Európa számára Kelet-Európa elsősorban egy felvevő piac, és ugye akkor itt beszélhetünk a különböző minőségű termékekről, ugyanaz a márka nem ugyanolyan minőségű Nyugat-Európában, mondjuk Németországban, mint nálunk, ott jobban habzik a mosópor, és jobb ízű a fogkrém, de én azt gondolom, hogy ennyire nem érdemes általánosítani, hiszen a cél az, hogy teljes jogú tagjai legyünk az Európai Uniónak, és ezeket a nagy különbözőségeket áthidaljuk. A kiinduló pont ugye az, hogy nálunk volt 50 év kommunizmus, ami alatt a mi országaink nem fejlődhettek, míg Nyugat-Európában nyugodtan lehetett civil társadalom, szabad sajtó és gazdaság olyan folyamatok, amelyek még ma is tartanak. Tehát a fölzárkózás az hosszú időt vesz igénybe.
De hát jelen pillanatban arról szól a napi információs áradat, hogy Európai Unió szinten lassan a súlypont a nyugati államok felől Közép-Kelet-Európára tevődik át, és egyre hangosabb, egyre jelentősebb övezetté válik.
Persze, mert itt nagyobb a növekedési potenciál, ha Romániára tekintünk, vagy akár a visegrádi négyekre tekintünk, itt a szolgáltatói piac még nem teljes, itt a feldolgozó ipar is néhány területen még gyerekcipőben jár, tehát van ahol növekedni, míg Nyugat-Európában a növekedés csak lassú lehet, vagy éppen stagnál, ahogy most Németországban kinéz a gazdaság. Tehát a lehetőségek nálunk vannak, és ezekkel a lehetőségekkel kell élnünk, amennyiben okosak vagyunk, de amíg mondjuk Románia például a gabona termelésének nagy részét nyersanyagként exportálja, aztán meg pékáru termékeket behoz nyilván magasabb áron nyugat-európai országokból, addig valahol probléma van, és a probléma nálunk van, nálunk. A mi készülékünkben van a hiba, tehát ezeken kell nekünk országként, közösségként dolgoznunk.
Talán reménykeltő változás előtt állunk, legalábbis minden jel arra mutat, de hát ez majd a jövő zenéje. Maga a kisebbségvédelmi kérdést zárjuk le egy fontos információval, tehát még egyszer ismételném azt, hogy decemberben indul el maga az aláírás gyűjtési kampánynak az eredményeként összegyűjtött aláírások leadása, és elkezdődhet, ha az Európai Bizottság is úgy akarja, a törvényhozási folyamat európai kisebbségvédelmi kérdésben. De van itt egy érdekes dolog, akár kötelezettségszegési eljárás is indulhat Európai Unió szinten abban az esetben, hogyha Romániával kapcsolatosan bebizonyosodik a Kisebbségvédelmi Kutatóintézetnek a benyújtott iratcsomónak a tartalmának a valódisága, amely a magyar kisebbség elnyújtott nyomására, a magyar kisebbséggel szembeli jogsértésre vonatkozik. Ezzel kapcsolatosan mit tud mondani, tisztelt képviselő úr?
Azt gondolom, hogy ez a jogállamiság kérdésköréhez tartozik, ugye, hogy az Európai Unió vizsgálni szeretné, és egyre közelebbről azt, hogy az egyes országok betartják-e az uniós értékeket, amelyek között a jogállamiság is ott szerepel, és ennek ugye van néhány általános ismérve, de nem tudja senki pontosan leszabályozni egyelőre, de ezen például az Európai Parlamentben érdemes dolgozni, az Alkotmányos Ügyek Bizottságában is fel is vetettem ezt a témát így, tehát a jogállamiság keretében arról is érdemes beszélni, hogy egy ország nem tartja be a saját törvényeit, például a kisebbségi törvénykezést, akkor elmarasztalható, akkor meg lehet róla állapítani, hogy a jogállamiság ellen lépett, hogyha sorozatosan a kisebbségi jogokat megsértik, akkor ez vizsgálattárgyát képezi, hogyha már minden egyéb területen is jogi ügyekben vizsgálódik az Európai Bizottság. Tehát ebben a felvetésben én azt gondolom, hogy fontos jelezni az ügyeinket, és fontos utána ezeket követni az uniós intézményekben.
Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hogyha ilyen alkalmak vannak, és gyakran előfordul idehaza, akkor bármikor szívesen látjuk, ajtunk nyitva áll, és hogy tájékoztassuk a közvéleményt mindarról, ami innen kiindulva európai szintéren foglalkoztatja a törvényhozókat. Tisztelt Vince Lóránt, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat a jelenlegi állásról.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és szép napot kívánok a hallgatóknak!